Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Fehér Anna Magda. A következő fél órában az elmúlt év legfontosabb környezetvédelmi híreit, valamint a klímaváltozás mértékéről, a melegedés okozta hosszú távú hatásokról készült tudományos jelentéseket mutatom be. Tartsanak velem! A klímaharc és az amazonaszi, szibériai, ausztráliai erdőtüzek ráirányították 2019-ben a figyelmet az erdők fontosságára. Az év elején, januárban számolt be róla az Inforádió, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a 2017-es módosított erdőtörvény miatt. Székely László, az alapvető jogok biztosa, a védett és Natura 2000-es erdőterületek 75%-án eltörölték a természetvédelmi szempontokat érvényesítő korlátozásokat. Szabad például a tarvágás, vagy az ártéri erdők cserje szintjének kiírtása. Hívta fel a figyelmet a erdőtörvény visszásságaira Kálhidi László, a WWF Magyarország erdővédelmi projekt felelőse.
A legtöbb településünk környékén vannak védett erdők, illetve Natura 2000 erdők. Most ennek ellenére azt hiszem, hogy mindannyian tapasztaljuk, hogy fakitermelés ezekben az erdőkben is megvalósul, méghozzá olyan formában, ahogy az természetvédelmi szempontból is kifogásolható. Tehát nem marad a területen elég hagyásfa, nem marad a területen elég holtfa, vagy nem áll feltétlenül át a gazdálkodó, még akkor sem, hogyha állami erdőterületről van szó, örök erdőket biztosító kezelési módokra. Az lenne az eredménye, hogy például nem látunk vágás területeket. Sőt, a madárfészkek körüli védőzóna is egy szűkítettebb változatban került be a törvénybe, tehát vannak olyan madárfajok, fekete gólya, parlagisas, aminek nem lehet a fészek közelébe menni, hogyha nem akarjuk, hogy ez a madár ott hagyja a fészkét. Az a 100 méter, amit most a törvény lehetővé tesz, az szakértők szerint rendkívül kevés.
Májusban jött a hír, hogy a Bükk fennsíkon fakitermelés céljából az Egererdő ZRT kivágott egy 180 éves bükköst. A természetvédelmi szempontból különlegesen értékes öregerdő 13 védett és fokozottan védett fajnak adott otthont.
A fakitermelés egy hektáron történt a Bükkfennsíknak a peremén, a parkő közelében. Ez egy nagyon idős, 180 évnél idősebb magas hegységi bükkös volt, és védett területen állt, Natura 2000 hálózat része volt, és hát számos védett, fokozottan védett faj élőhelye. A kék galamb, az örvös légykapó, növényfajok közül sisakvirágok, különböző orhideák, turbánliliom, egy olyan erdőről beszélünk, ami szinte teljes ökoszisztémát jelent.
Nagy István agrárminiszter jelentette be az ország fásítási programot, vagyis az állami erdőgazdaságok saját területein több mint 550 hektár új erdőt telepítenek, ehhez 2 millió facsemetét és csaknem 100 tonna makkot használnak fel. Az új erdők pedig egy évtized múlva évente mintegy 8000 tonna széndioxidot kötnek meg. Októberben Nagy István agrárminiszter az Inforádió Aréna című műsorában az erdőtelepítések fontosságáról beszélt.
Szeretnénk bevonni azon területeket, honvédségi gyakorló területek, amelyek már nem szükségesek, nincsen rá igény. Akkor erdők lesznek. Azon a barna mezős területek, amelyek ilyen lepusztult üzemek kivonulása után ott maradt területek szörnyű állapotban vannak, ültessük be erdővel. Azt kell mondjam, hogy minden olyan terület, amely alkalmas erdőültetésre, ott megteremtjük a lehetőséget, hogy ez meglegyen. És ezért hoztuk a csemete rendeletnek a módosítását is, hogy megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre, és akkor ez működik.
Több faültetési mozgalom is indult 2019-ben Magyarországon. Bojár Iván András művészettörténészt, a 10 millió fa mozgalom kezdeményezőjét hallják.
Nagyon sok cikket olvastam ebben kapcsolatban. Egyre erősebben nőtt bennem a felelősségérzet miatti feszültség. Van egy 11 éves lányom. Itt a 2050-es év időpontot szokták megjelölni, mint olyan időszakot, amikor ez a katasztrófa akár végzetes állapotra is viheti az emberiséget, akkor a gyerekem 42 éves lesz, tehát úgy érzem, hogy amit én ma meg tudok tenni, vagy meg kell tennem, azt meg fogom tenni annak érdekében, hogy ezt elhárítsuk. Országszerte több helyen jöttek létre olyan közösségek, amelyek elhatározták, hogy ezzel a faültetéssel nem csak idén, hanem mostantól kezdve húzamosan, folyamatosan fognak foglalkozni, és nagyon intenzíven, illetve az oktatásba szeretnék majd elvinni, hogy a következő nemzedék is tudja, hogy mi a feladat.
Már január 3-án az év első zöld témájú interjújában az amazonaszi őserdő helyzetével foglalkoztunk. Ekkor arról számoltunk be, hogy az új brazil elnök gazdasági akadályt lát a brazíliai erdők védelmében. De hogyan lehetne megteremteni a globális felelősségvállalást az Amazonas vidékért? Erről kérdeztem Sipos Katalint, a WWF Magyarország igazgatóját.
A bolygónk teljes édesvízkészletének a 20%-a az az Amazonas medencében található. Hogyha megnézzük a bolygón élő összes fajt, akkor minden 10 fajból egy az az Amazonas medencében él. Tehát mind az élővilág a természeti gazdagság szempontjából kiemelt jelentősége van, mint pedig az édesvízkészlet szempontjából. Ugye az alaphelyzet az, hogy Brazília területének igen nagy része esőerdő, a világ szempontjából a közösségünk érdeke, vagy az emberi társadalmak érdeke az, hogy ezek érintetlenek maradjanak. Amiből nyilván Brazíliának sem gazdasági bevétele, sem munkahelye, sem más hasonló nem fog képződni. Másik oldalon pedig azok a termékek, amik miatt írtják az esőerdőt, azoknak a piaca éppen a fejlett országoknak a köre. Nyilvánvalóan valamiféle pénzügyi, gazdasági megállapodás, mechanizmus szükséges. Ennek lehetne, vagy lehet az egyik eleme, a Párizsi Klímaegyezménnyel létrehozott pénzügyi forrás, a széndioxid kibocsátás nagy részére a fejlődő országok felelnek, és ennek az ellentételezésére, illetve a klímaváltozás hatásainak az ellentételezésére létrehoztak egy pénzügyi eszközt. Évente 100 milliárd dollárnyi összeget adnak be ebbe az alapba a fejlett országok, amik a fejlődő országokba lesznek felhasználva, és Brazília a fejlődő országok közé tartozik.
Májusban érkezett a hír, 20%-kal nőtt az amazonasi esőerdők írtásának üteme 2018. augusztusa óta. Az esőerdők terület csökkenése az új brazil kormány által szabadjára engedett fakivágással és termőföld kialakítással magyarázható. 2019. augusztusának végén hatalmas erdőterületek kezdtek lángolni az Amazonas vidékén. Az esőerdőben kialakuló tűzvészt a klímaváltozás is elősegíthette, mondta az Inforádióban Ürge Forszász Diana éghajlatkutató, az ENSZ kormányközi klímaváltozási testületének egyik alelnöke.
Sajnos az utóbbi évtizedekben látjuk, hogy egyre gyakoribbak az aszályok az Amazonas vidékén, akár félünk egy úgynevezett tipping pointtól, egy ilyen billenési jelenségről, ami azt jelenti, hogy ha elkezd kiszáradni az Amazon, és sajnos már ezt látjuk, hogy elkezd szárazodni az Amazon, akkor lehet, hogy egy bizonyos ponton ez már nem nagyon tud visszaállni a régi csapadékos ökoszisztéma fajtába, ami korábban volt, sokkal kevesebb nedvességet tud megtartani az egész erdő, és emiatt sokkal jobban ki van téve a tűzeseteknek.
De nem csak Amazóniában lángolt az erdő, az elmúlt évben 100 ezer hektárnál is nagyobb területen pusztult ki az erdő Németországban, a meleg és a száraz időjárás miatt. Oroszországban pedig 3 millió hektár erdő veszett oda a tomboló erdőtüzekben. Nagyrészt fenyő és nyírfákból álló erdők égnek Oroszországban. Már majd kétszer akkora területet emésztettek fel a lángok, mint a teljes magyar erdőállomány. A több mint 3 millió hektáron lángoló erdő füstjét az űrből is látni, és a lángoktól távol eső településeken is egészségügyi problémákat okoz. De globális hatása is van az északi erdőtüzeknek, mondta az Inforádiónak Gálhidi László, a WWF Magyarország erdővédelmi projekt felelőse.
Tehát ugye az a faanyag, ami 2 millió hektár területen van, az abban tárolt szén, széndioxid formájában a légkörünket terheli, illetve hát nem csak a faanyagról van ilyenkor szó, a tűznek a hatalmas hője lényegében a talajból is fel tudja szabadítani az ott tárolt szenet. Tehát gondoljunk ezekre a nedves lábterületekre, amelyek, hogyha kiszáradnak és utána lángra kapnak, akkor a talajból, akár több méter vastagságból is az ott tárolt szén ugyancsak a levegőbe kerül, tehát óriási kárt jelent maga ez a jelenség.
Az év végén Ausztrália városai felett takarta el az eget az erdő és bozó tüzek füstje. A kihalással fenyegetett koalák állományának több száz egyede veszett oda a tüzekben. Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője mutatta be a koalák helyzetét az Inforádióban.
Vannak olyan jellemző betegségek a koalák körébe, amelyek az elmúlt időszakban nagyon elterjedtek. Az egyik ilyen a szexuális úton terjedő klamídia, de van más jellegű daganatos megbetegedések is, például a limfoid leukózis, vagy a limfoid neoplázia, amivel hát sajnos nekünk is volt dolgunk akkor, amikor mi itt a budapesti állatkertben koalákkal foglalkoztunk. lehet látni, hogy nagyon sok feladat van a koalák megmentése körül. Ebben egyrészt különböző területek megvásárlása és védetté nyilvánítása is benne van, de benne van például koala kórház felállítása is.
De nem csak a tűz pusztított. A 2019-es év egyik legnagyobb, legtöbb áldozatot követelő vihara az Idai ciklon volt március 14-én. A legtöbben Mozambikban haltak meg, de Zimbabvében és Malabiban is sok volt a halott. Humanitárius katasztrófa alakult ki a térségben. Az ENSZ szerint a március 14-én Dél-Kelet-Afrika partjait elérő Idai ciklon az egyik legsúlyosabb vihar, amely valaha lecsapott a déli féltekén. A 175 km/h szél először Mozambik középső részét érte el, majd Zimbabwe és Malawi felé haladt tovább. Mozambik második legnagyobb városát, az 530 ezer lakosú Beirát romba döntötte az Idai ciklon. A katasztrófa sújtotta a térség egyes részei megközelíthetetlenek. Az utakat elvitte az ár, egyes vidékeken pedig 5-6 méteres tengervíz árasztotta el a településeket. Az életben maradt emberek háztetőkön, fákon várták, hogy kimentsék őket. Lakatos Mónika, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlatkutatója elmondta, a térségben valamivel csökkent a trópusi ciklonok száma, ám a kialakuló viharok erőssége nagyobb, mint korábban.
Az Idai ciklon Beria város térségében csapott le Mozambikra. Abban a régióban partmenti árvizeket okozott, de fokozta a problémát az, hogy ott ömlik a közelbe a tengerbe a Búzi nevű folyó, és ezen a folyón hatalmas áradások alakultak ki, tehát földcsuszamlás, partmenti árvíz és folyami árvíz, ez mind egy időben volt jelen a térségben. A legmagasabb széllökés 175 km/h volt, amit az ottani meteorológiai szolgálat rögzített, és 24 óra alatt több mint 250 mm csapadék hullott. Az éghajlatváltozás hatására kimutatható, hogy enyhén csökkent a trópusi ciklonok gyakorisága, de ami egyértelmű, hogy az intenzív viharok száma viszont növekedett, tehát azok, amelyek nagyon magas széllökéssel és özönvízszerű esőzéssel járnak, tehát ezeknek a gyakorisága nőtt.
Az év második felében abban a térségben, ahol az Idai ciklon is pusztított, a nagy vizeket felváltotta a szárasság. Októberben 55 elefánt halt éhen és szomjan az egyik nemzeti parkban, a kiszáradt tavak közelében. December közepén pedig a Zambia és Zimbabwe határán található Victoria vízesés szinte teljesen kiszáradt.
A vízfüggöny helyett csak a sziklák láthatóak, a helyiek így az afrikai Grand Canyonnak keresztelték át az 1989 óta az UNESCO világörökség részét képező vízesést. A kiszáradás oka az idei rendkívüli aszály, a klímaváltozás és a növekvő lakosság vízigénye. Gruber Tamást, a WWF Magyarország élő folyók program vezetőjét hallják.
A Victoria vízesés Afrikában a Zambézi folyón egy hatalmas méretű vízesés, amely maga a Zambézi folyó is Afrika egyik óriási vízfolyama. Másfél kilométer széles, egészen érdekes geológiai formák övezik ezt a vízesést. Több mint 100 méter magasságból zúdul alá a víz, és hát elképesztő nagy víztömeg. Nagy vizek esetén kb. 5000 köbméter víztömeg zúdul itt le másodpercenként, ami ugye a Duna-Budapest vízhozamának több mint kétszerese.
Azokban a napokban, amikor lecsapott az Idai ciklon, 90 ország 1300 településén szervezett Greta Thunberg mozgalma világméretű klímasztrájkot. A mozgalom egész évben növekedett, szeptember 20-án már 4 millió tüntetőt vitt utcára a 16 éves svéd diáklány kezdeményezése. Greta Thunberg 2018. augusztusában kezdett sztrájkot a svéd parlament lépcsőjén az éghajlatváltozás elleni fellépést követelve. És 2019 év végére a Time magazin címlapjára került, mint az év embere. A klímasztrájk kifejezés Thunberg úttörő ötletét a Collins szótár szerkesztői az év szavának nyilvánították. A világszerte milliókat megmozgató szeptemberi klímasztrájk budapesti tüntetéséről Mező János, a Greenpeace Magyarország ügyvezető igazgatója jelentkezett be az Inforádióban.
A fiatalok tulajdonképpen megunták azt, hogy üres szavak hangzanak el a vezetők részéről, de valójában nincs cselekvés, kényelmes egy helyben toporgás van. Ez alapvető érdeke minden embernek és minden közösségnek, hogy csökkentsük a kibocsátásunkat, hogy megváltoztassuk az életünket, és megváltoztassuk a vezetőinket is. A fő üzenetem az volt, amit eddig is minden fórumon elmondtam, hogy nem élhetünk úgy, ahogy eddig. Amióta én környezetvédelemmel foglalkozom, ennek bő 15 éve nem láttam még ekkora klímatüntetéseket, tüntetéseket a jövőért vagy a földért. Honnan indult? Tehát egy diák lány egy évvel ezelőtt kiült a svéd parlament elé. Ahogy Gandhi óta már tudjuk, minden változás egyéni szintről indul, ez bizonyítja be Greta mozgalma is. A márciusin itthon még pár százan voltak, a május közepén már 3000, most a szervezők szerint ennek a duplája körülbelül 6000 ember jött el Budapesten. Az a paradigma, ami mondjuk 20-30 éve volt, hogy igazából ez nem az én problémám, ez megdőlt. Környezetvédelem nem ismer határokat, ha létfenntartó főrendszerünket, a bioszféránkat ilyen szinten károsítjuk, akkor az alapvetően a társadalmi rendszereket fogja leszabályozni. Ez teljesen tiszta üzenet ma már.
November 6-án klímavészhelyzetet hirdetett Budapest főváros. Az elfogadott előterjesztés szerint a klímaváltozás alapvető fenyegetést jelent a jólétre, a társadalmi békére és a jövő generációk életfeltételeire. Ezért a főváros megállapítja, hogy klímavészhelyzet áll fenn. Karácsony Gergely a választási győzelme után adott sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy klímavészhelyzetet vezetne be Budapesten.
Nagyon fontosnak érzem, hogy Budapest csatlakozzon azokhoz a nagyvárosoknak a sorához, rengeteg ilyen nagyváros van Európában és a világban, akik kihirdették a klímavészhelyzetet. Természetesen ez egy szimbolikus intézkedés, de ez egy nagyon világos politikai vállalás is azzal kapcsolatosan, hogy Budapest új vezetése nagyobb figyelmet fordít a klímaváltozás ügyének, hogy Budapest nem akarja megspórolni azokat az erőfeszítéseket, amelyek a klímaváltozás elleni küzdelem szempontjából ráhárulnak.
Perger András, a Greenpeace klíma és energia kampány felelőse az Inforádióban jó néhány gyakorlatot bemutatott olyan területekről, ahol már bevezették a klímavészhelyzetet.
New York városa például azt vállalta, hogy felülvizsgálja a épületekre vonatkozó kibocsátási szabályokat, és újabb célokat fog ezeknek a nagyobb méretű központi épületeknek a kibocsátására megfogalmazni. Sydney városa azt vállalta, hogy minden új politikai jellegű döntésében élve beruházásokról szóló, infrastruktúrájáról szóló döntésekben figyelembe fogja venni a klímavédelmi kérdéseket. Egy Egyesült Királysági terület, Shropshire megyének az volt a döntése, azt jelentették be, hogy 2030-ig klímasemlegessé válnak, de például van olyan város, ami kifejezetten azt mondta, hogy ő ezzel figyelmet szeretne felhívni annak érdekében, hogy a központi kormányzat hozzon olyan döntéseket, amely ezt a helyzetbe hozza a településeket, és ilyenben tudjanak lépni.
November 28-án az Európai Parlament is klímavészhelyzetet hirdetett. Európa a klímaharc élére áll. December 11-én az Európai Bizottság bemutatta az Európai Zöld Megállapodást, vagyis a European Green Deal-t. Ez egy ütemterv arra, hogy miképp érhető el 2050-re az EU teljes karbonsemlegessége. Ennek előmozdítására az Európai Bizottság 100 milliárd eurós beruházási keretet is mozgósítana, jelentette be Ursula von der Leyen, a brüsszeli testület elnöke. Másnap az Európai Unió tagországainak vezetői megállapodtak abban, hogy Európa 2050-re karbonsemlegessé váljon. Lengyelország azonban nem vállalta kötelezettségét a közös nyilatkozat végrehajtására, ezért a tanács úgy döntött, hogy a kérdéshez jövő év júniusában tér vissza.
Nagyon fontos a klímaváltozás témája, és ezen belül előremutató a következő évekre nézve az Európai Bizottság által bemutatott európai zöld megállapodás, fogalmazott az Európai Tanács elnöke az uniós csúcstalálkozó első munkanapját követően. Charles Michel szerint Európa a világ első teljesen karbonsemleges kontinensévé válhat.
And we have also taken into consideration the fact that for one member state.
Minden tagországi vezető elfogadta az uniós klímavédelmi célokat. Egy tagállam, Lengyelország, nem akadályozta meg ugyan a találkozó klímavédelemmel összefüggő állásfoglalását, de nem vállalt kötelezettséget az abban foglaltak végrehajtására. Éppen ezért jövő júniusban egy újabb tanácsi ülésen döntenek majd a részletekről, a kivitelezésről. A magyar miniszterelnök szerint Magyarország jelentősen csökkentette a szén-dioxid kibocsátását 1990 óta. Orbán Viktor az uniós csúcsot követően azt mondta, a megállapodások értelmében olyan szabályokat hozhatnak be, amelyek nem eredményezik majd az üzemanyag vagy az élelmiszerárak növekedését.
Összeállításunk végén pedig a klímaváltozást és a biológiai sokféleség romlását felmérő elmúlt évi tudományos jelentések rövid összefoglalója következik. A feljegyzések 1880-as kezdete óta a legmelegebb június volt a 2019-es, de a Meteorológiai Világszervezet közzétett adatai szerint a július is rekordot döntött. Lakatos Mónika éghajlatkutatót, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársát hallják.
Valóban aggasztó, hogy a két elmúlt nyári hónap globálisan rekordmagas felszínhőmérsékletet eredményezett. Mind a június, mind a júliusi korábbi rekord 2016-hoz köthető. 2016-ban egy nagyon erős El Niño jelenség is hozzájárult a magas felszínhőmérsékletekhez. Tehát figyelemre méltó, hogy az idei június és a július egy gyenge El Niño hatás mellett lépett fel.
A következő években 1 millió állatfaj kihalása fenyeget, hívta fel a figyelmet az ENSZ égisze alatt működő IBBESZ nevű tudós testület globális jelentése. A Föld becsült 8 millió növény, rovar és állatfajából mintegy 1 milliót veszélyeztet a kihalás, emelte ki Báldi András a jelentés egyik főpontját.
A bolygónknak a háromnegyede igen erős emberi beavatkozás hatása alatt áll. Az elmúlt évtizedekben háromszorosára nőtt a mezőgazdasági termelés. Nagyon oda kell figyelni az édesvizeinkre. A szárazföldek degradációja már a szárazföldeknek körülbelül negyedét elérte. A talajok termőképességi csökkenését, elsivatagosodást is beleértve. És a tanulmány úgy találta, hogy mintegy 1 millió állat és növényfaj van veszélyeztetve a következő évtizedek során, amennyiben nem változik a fejlődésünknek a fő iránya. Hasonlóan, mint a klímaváltozásnál megkongatott, most már nagyon hangos harangszóval hallható, tehát a mindennapi életünk megváltoztatása nélkül kezelni ezeket a környezeti problémákat már nem lehet.
Az éghajlatváltozási kormányközi testület, az IPCC külön jelentést készített az óceánokról és a krioszféráról, vagyis a Földön található nagy mennyiségű hóról és jégmezőkről. A jelentés szerint várhatóan csökken a világtengerek halállománya, sokasodnak a ciklonok okozta károk, és 280 millió ember válik belső menekülti a tengerek vízszintjének emelkedése miatt. Az Inforádiónak Ürge Forszász Diana, az IPCC egyik alelnöke nyilatkozott, és elmondta, az elmúlt időszakban készült kutatásokat összegezve kiderült, hogy a vártnál is nagyobb károkat okoz a klímaváltozás.
Azt vettük észre, hogy a valóság még mindig sokkal negatívabb, mint a legpesszimistább forgatókönyveink is voltak. Az utóbbi 40 év alatt már elolvadt az északi-sarki jégsapka háromnegyede.
Grönland csaknem 4000 milliárd tonna jeget veszített 1992 óta. A jégolvadás üteme az évi 33 milliárd tonnáról 254 milliárd tonnára emelkedett a 90-es évektől az elmúlt évtizedig, ami 7-szeres növekedést jelent 30 év alatt. A kutatók regionális klímamodelleket alkalmazva mutatták ki, hogy a jégolvadás feléért a levegő hőmérsékletének emelkedése okozta felszíni olvadása felelős, míg a másik feléért az intenzívebbé vált gleccsermozgás. Ez utóbbi folyamatot a vízi csúszda hasonlattal magyarázta Ürge Forszász Diana, az IPCC egyik alelnöke az Inforádióban.
Tapasztaltuk, hogy ha elzárják a vizet, akkor bizony nem tudunk olyan könnyen csúszni, de hogyha bekapcsolják és a csúszdán folyik le a víz, akkor nagyon jól végig csúszunk. Na most sajnos ugyanezt a jelenséget tapasztaljuk például a grönlandi vagy akár az antarktiszi jég esetében, hogy amikor már nagyon olvad a jég, nem csak a tetején folydogál ez le, hanem szépen ez befolyik a jég alá, ez a víz, és ezen a vízrétegen egy ilyen vízi csúszda jelenséget látunk, begyorsul a jég kiürülése. Egyes kutatók félnek attól, hogy Grönland jég, vagy akár az egyik antarktiszi medencének a jégtakarója instabillá vált, tehát ennek a kiürülése úgy megindult, hogy ez már nem fog akkor se leállni, ha véletlenül sikerülne leállítanunk az éghajlatváltozást, vagyis a melegedést, mondjuk egy másfél fokon, esetleg két fokon. Csak a grönlandi jég elolvadása az 7 méter tengerszint emelkedést fog okozni, valamint ennek az antarktiszi medencének, jégnek az elolvadása az szintén 6 méter
tengerszint emelkedést fog okozni. Ez nagyon lassan következik be, több száz éven keresztül fejti ki hatását, és okozza még a tengerszint emelkedését.
A felmelegedés miatt rendkívül gyorsan fogy az oxigén az óceánokból, és a szinte teljesen oxigénmentes, úgynevezett halott zónák kiterjedése megnégyszereződött az elmúlt fél évszázadban. Állapította meg a Természetvédelmi Világszövetség az ENSZ madridi klímacsúcsán közzétett friss jelentése. Német Szabolcs biológust, a Magyar Tengerbiológiai Társaság elnökét hallják.
Ahogy melegszik az éghajlat, ezáltal melegszik a tengervíz is, így kevesebb oxigént tud oldani. És van egy ilyen gázoldhatósági törvény, ami azt mondja ki, hogy a melegebb folyadékban kevesebb gáz oldódik. Azaz egyértelműen csökken az oxigén szint, de minél nagyobb oxigén igényű egy állat, például gyorsan úszó halak, azoknál ez az oxigén szint csökkenés, ez komolyabb problémát jelent, de alapvetően mindenkinek probléma.
Továbbra is növekszik az üvegházhatású széndioxid kibocsátásának globális mértéke, de nem olyan gyorsan, mint a korábbi években.
Az évről évre növekvő széndioxid kibocsátás helyett évente 7,6%-kal kellene csökkenteni a kibocsátást 2030-ig ahhoz, hogy el lehessen érni a párizsi klímaegyezményben kitűzött célokat.
Jelen pillanatban a klímacél 1,5 fok, ami azt jelenti, hogy az ipari forradalom előttihez képest 1,5 fokon szeretnénk tartani a globális felmelegedést. Ehhez sajnos a jelenleg vállalt konkrét célok, vagyis azok a célok, amit az országok a párizsi megállapodásban egyenként vállaltak, ha ezeket összeadjuk, ezek még nagyon messze vannak ettől a 1,5 fokos céltól. Jelen pillanatban ez a legutolsó jelentés azt mutatta ki, hogy ezeket meg kell 3-szorozni ahhoz, hogy jó pályán legyünk e felé, a cél felé. Jelenlegi célokat, amennyiben teljesen megvalósítják, akkor is olyan 3-4 fokra tehetjük a melegedést az évszázad végére, ami bizony egy nagyon jelentős melegedés.
Az Egyesült Államok és az Európai Unió kibocsátása is 1,7%-kal csökkent, Kínái azonban 2,6%-kal, Indiáé pedig 1,8%-kal emelkedett. Kína messze a legnagyobb szénszennyező ország, a 2019-es emisszió 28%-a írható a számlájára. Az Egyesült Államok a második legnagyobb szennyező 14,5%-os részesedéssel. Ürge Forszász Diana hangsúlyozta, a vezető gazdaságok kibocsátás csökkentési elköteleződése és az évszázad közepére a karbonsemlegesség elérése a legfontosabb.
A G20-ak, tehát a 20 vezető gazdaság felelős a kibocsátások több mint 3/4-ért világszerte. Ebből az Európai Unió és az Egyesült Államok csak ketten a kibocsátások 1/3-áért felelős, és ebből a G20-ból még csak 5 ország kötelezte el magát a karbonsemlegesség mellett, tehát az éghajlatváltozást okozó gázok kibocsátásának a gyakorlati megszüntetése mellett az évszázad közepére.
Összeállításom végén Gábor Dénes Nobel-díjas magyar fizikus gondolatával búcsúzom. Az ember eddig magával a természettel küzdött, mostantól a saját természetével kell megküzdenie. Köszönöm, hogy meghallgattak, Fehér Anna Magdát és 2019 zöld híreit hallották.